Jó estét kívánok az Arena hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a megkívást. Aggódtuk, amikor olvastunk a balesetről. Autót leszámítva, jól van mindenki?
Jó estét, sziasztok! Hát köszi akkor, hogy aggódtatok. Igen, megúsztuk. Természetesen összeesküvésre gyanakszunk, tehát az oszlop, aminek neki mentem, az egy órával korábban még nem volt ott, úgyhogy majd kiderítjük, hogy mi történt.
Autó az totál káros ilyenkor?
Hát nekem úgy tűnt, hogy igen.
De valójában mi történt? Egyenes úton történt, csúszott az út. Ha az oszlop verziót most B-verziónak veszük.
De hát be kell, vagy abszolút én teltek róla. Szóval lementem az útról egy ilyen 20 centit, ami az adott helyen egy méter mély árkot jelentett, majd utána ugye az oszlop jött szembe. És hát a körülményekhez képest azt kell mondjam, hogy viszonylag jól megúsztuk, tehát ilyen maradandó bajunk azért nem lesz, egy bordája tört el a lánynak, aki velem volt, de ma már ő is kivetett a kórházból, úgyhogy végül is. Hát a kocsinak annyi, de mindegy, most ez így a dolgát elvégezte, és túléltük.
Februárban beszéltünk utoljára, akkor még Skype-on, ha jól emlékszem, és akkor azt mondta, hogy az ellenzéki együttműködés ez valahogy mindig odafut ki, hogy a Magyar Kétfarkú Kutyapárt ez lehetőleg ne induljon. Ez fejlődött valamit azóta?
Hát sokat nem, illetve most ugye volt ez a minimális ajánlat, amiről talán hallottak a hallgatók, ugye
egy lista.
Márkizai Pétertől egy.
Mert azt nem hallottuk, hogy pontosan melyik helyen.
Ilyen mélységekig nem jutottunk el, egy listás helyet mondott, nem tudom, mire gondolt. Lehet, hogy a 106. lett volna, és akkor egyszerűbbre válaszolni. Nem volt szó erről, hogy izé. De mondjuk az első hely az végül is nem lenne rossz, igen.
Jó, de ez tipikusan a miniszterelnök jelölt helye, de akkor második. Kovács Gergőt kellene.
Igen.
Második.
Igen.
De hogy működik egy ilyen ajánlat? Megcsörren a telefon, és Márkizai Péter vagyok, és van egy jó ajánlatom?
Ez ilyen végtelenül egyszerű volt, igen. Tehát feljött a Márkizai Péter, ugye mindenki megörül ilyenkor, hát ha majd élhetek Hódmezővásárhely polgármestere, vagy valami szuper ajánlat. Hát ő nem kertelt, meg nem volt nagyon bevezető szöveg, ezt mondta, hogy ő megpróbálna ebben az egyelőre virtuálisan létező frakcióban, ha jól értettem, ő helyett egyet nekünk cserébe, ugye, hogyha sehol nem indulunk el egyébként a választáson.
Sehol? Egyéni jelölt se?
Hát én így értettem, igen.
És ezt megpróbálta tisztázni, vagy azt mondta, hogy nem?
Hát ugye mi nem szeretnénk ebben az összefogásban részt venni, ugye ez nekem olyan érdekes, hogy ez mindig ilyen, hogy nem tudom, az elmúlt egy évben talán négyszer is volt breaking news, hogy a Kutyapárt nem indul a ellenzékkel együtt, és hogy külön indul. Hát igazából 15 éve szerintem ebben a helyzetben vagyunk, és ezt az álláspontot mondjuk, úgyhogy ez így megmaradt nekünk.
Jó, de most Márkizai Péter azt mondja, hogy minden erejével a Kutyapárt ellen fog kampányolni, mert azt gondolja, hogy ezen múlhat a miniszterelnök Orbán Viktor leváltása. Ez most akkor egy dicséret?
Hát azért valamelyet a Fidesz ellen is kampányolhatna, szerintem azt talán jobban megszorítja vele az ellenzéki szavazókat. Bevallom, meglepett, mert én úgy gondolom, hogy Márkizai Péter az előválasztást azért részben olyan emberek szavazatával nyerte meg, akik hát legalábbis egy részük bizonyára szimpatizál a Kutyapárttal, illetve hasonló elveket is vallunk egyébként szerintem több mindenben Márkizai Péterre. Ugye nála van mindig ez a mondás, ez a célszentesíti az eszközt, és akkor ő gondolom ennek a keretein belül igyekszik ezt csinálni. Én röviden erre ugyanazt tudom mondani, amit már eddig is nagyon sokszor elmondtam, hogy gondolom azzal mindenki egyetért, hogy van valamennyi szavazó, aki nem szeretne se a Fideszre, se a jelenlegi ellenzéki szövetségre szavazni, és ezeknek mondhatja bárki, hogy szavazva az ellenzékre, akár három kóbor lengyel ló, vagy én, vagy Márkizai Péterök nem fognak oda szavazni. Na most, hogyha ez a párt, hogyha mi nem indulunk, akkor ennek a nagy része szerintem nem megy el, vagy hogyha ilyen anti-establishment volna akkor maradni, akkor nem tudom, még a vélem, hogy is mi hazánkra szavaz. Úgyhogy mi ezért indulunk, és hát hogyha megvan az 5%, azért az azt jelenti, hogy egy újabb ellenzéki párt lesz a parlamentben, és hogy a Fidesznek listán mondjuk hárommal kevesebb helye lesz, ami egyébként, ha úgy alakul, és amit soha történik, akár múlhat is az, hogy kisebbségbe kerül a jelenlegi hatalom.
Azt látják már, hogy mi lesz, hogyha ez a verzió valósul meg, hogy a Fidesznek van akkor hárommal kevesebb, ha a Kutyapártnak van hárommal több, és benn van a parlamentben, akkor milyen párt lesz a Kutyapárt a parlamentben? Ellenzéki párt? Kormánypárt? Kívülről támogató párt?
Hát ugye az egyik része, tehát mi a Fidesz-szel biztos, hogy soha nem fogunk együttműködni, tehát én azt soha nem tennék olyat, hogy a kutyapártos listáról bejutott emberek hát bármilyen formában hatalomhoz juttassák, vagy hatalmon tartsák ezt a kormányt, tehát nekem is hát viszonylag rossz véleményem van arról, amiket itt csináltak.
Jó, de a mandátum az szabad. Azt csinál egy parlamenti képviselő, ha benn van, amit akar.
Hát ez így van, de szerintem hasonlóan gondolkodnak azok hozzám, akik ott lennének majd a listánk elején. Az ellenzékkel meg hát ilyen esetben se szeretnénk egy koalíciót, nem tudom minek nevezzem, kötni, hanem akkor egyesével el kell majd dönteni minden egyes törvényjavaslatnál, vagy éppen költségvetésnél, hogy azt mi tudjuk-e támogatni. Ez nyilván tök más, mint amit eddig csináltunk, mint ahogy az is tök más volt, amikor bekerültünk önkormányzatokba. Én emlékszem, még eleinte próbáltam viccelődni a 12. kerületi testületi üléseken, és aztán rájöttem, hogy ez az, aminek értelme nincsen. Tehát ilyen helyeken mondjuk valóban hát dolgoznia kell az embernek.
De nem értik humort? Vagy azt gondolják, hogy munka helyett humorizálnak?
Hát én azért azt gondolom, hogyha valaki fizetést kap egy mondjuk egy önkormányzati képviselői helyért, akkor igen, tehát akkor tehát engem nem azzal hívnak fel a 12. kerületi lakosok, hogy mondjak egy poént, bármilyen jó is lenne, hanem hát mindenféle egyéb ügyekkel, és akkor az ember azokkal próbál foglalkozni.
Miért nem szálltak be végül az ellenzéki együttműködésbe? Mert sok okot szoktak felsorolni. Mi volt a vezető ok?
Hát több olyan párt van ebben az együttműködésben, akik nekünk problémásak. Én ugye az alapján szeretem megítélni az embereket, meg bármit, hogy mit csinált, és nem az alapján, hogy mit mond, és főleg nem ezek a jövőidejű feltételes módú mondatok, amiket a politikusok egyébként eléggé szeretnek használni. Tök sok szépet mondanak, de hát ki nem mondaná szépet egy választás előtt. De amit láttunk mondjuk az MSZPDK kormányzás működéséről, amit láttunk a Jobbik tevékenységéről, persze tudom, hogy kiléptek talán a legszélsőségesebb emberek a Jobbikból, de hát a nagy része az ott volt, amikor a magyar gárda masírozott a roma telepeken. Tehát ez nekünk tényleg nem fér bele, hogy ilyen emberekkel. De egyébként pedig a racionalitás is ezt mondatja velem, mert én szerintem a kutyapárt azonnal elveszteni az összes szavazóját, hogyha ezekkel a pártokkal összefognak.
Jó, de a hatpárti együttműködésben 6 párt van. Van ott még az LMP, Párbeszéd. Ezekbe se lehetett volna beülni? Mert ugye ez az volt az együttműködés feltétele, alá kell írni egy értéknyilatkozatot, mindenféle deklarációkat, meg kellett volna szerezni valamelyik pártól egy befogadó nyilatkozatot, majd annak a frakciójába ül be. Velük se lehetett volna?
Hát ez két dolog. Egyrészt ugye, ha jól tudom, nem lettek volna offshore érdekeltségeink, és hát nekünk nyilván minden jelöltünknek van offshore érdekeltsége, az nem működik, hogy egy politikus ne rejthesse el a vagyonát egyébként, hogyha szeretné a többiek elől. Hát én abban nem látok logikát, hogy egy kutyapártos képviselő egy másik párt frakciójába üljön be, bár valóban tényleg egy élmény lett volna mondjuk az MSZP frakcióban a következő 4 évet a parlamenton eltölteni.
Ha bementek volna, a kutyapárt identitása veszett volna el? Tehát a kutyapárt támogatói azt mondták volna, hogy ez már nem a kutyapárt? Hogy keresztelkedni? Hogy azt mondja, hogy a szavazóik nem mentek volna ebbe bele.
Nézd, szerintem elég sok párt indult úgy Magyarországon, hogy azt mondta, hogy bizonyos ellenzéki pártokkal nem szeretne ilyen formában közösködni. Ilyen volt az LMP, ilyen volt akár a Momentum egyébként, ugye a 18-as, vagy tehát 19-ig talán, vagy nem tudom. Én nem látom, hogy nekik túl nagy sikerük lett volna azzal, hogy bementek ezekbe az együttműködésekbe. Nem látom, hogy nagyon tudtak volna változtatni a dolgokon. Én nem hiszem, hogy a kutyapártnak ez bármilyen szempontból jó lett volna. Meg mondom, tehát ha mi tényleg azt mondjuk nagyon-nagyon régóta a szavazóinknak, hogy mi ezt nem szeretnénk, akkor így nem. És a másik ugye az, hogy ami egy ilyen kicsit hülye dolog a kutyapártnál, hogy a pártoknak ugye az a definíciójuk, hogy azért jönnek létre, hogy megszerezzék a hatalmat, hogy utána megvalósíthassák persze, amit szeretnének. És az én szememben meg nem ilyen a kutyapárt. Tehát nekünk tényleg nem az a legfontosabb, hogy hány kutyapártos ember ül a parlamentben, az önkormányzatban, vagy nem tudom hány államtitkára van a kutyapártnak, hanem így szeretnénk csinálni a dolgokat. És mondom, hogy előbb mondtam, ez nekünk tényleg pont az ellentétet, amit a Márki-Zay Péter szokott mondani, hogy a cél szentesíti az eszközt. Mi meg pont azt szoktuk mondani, hogy az út a cél, tehát hogy amit csinálunk, annak szeretnénk, ha lenne értelme. Nyilván megtehettük volna az önkormányzati választáson is, hogy beállunk az ellenzékhez, biztos kaptunk volna Budapest minden kerületében egy helyet, és a többi, és a többi. Tényleg nem ez a legfontosabb.
De az önkormányzatokban szerzett tapasztalat se árnyalja ezt a kezdeti hozzáállást. Ott azért azt lehet látni, hogy minél több hatalom, annál több esély van megcsinálni valamit, amit az ember úgy eltervezett. Mert hát egy csomó mindenhez hatalom kell.
Természetesen, tehát ahhoz, hogy de egyébként ott se ez volt a logika, mert végül is a legnagyobb hatalmunk igazából ott lett, ahol nem indultunk elő, Ferencvárosban lett a Szuzi, ugye a polgármester, úgyhogy ez igazából a fordított dolgot igazolta. Hát tudom én persze, hát többség kell ahhoz, hogy valamit tudjál csinálni, de én szerintem így is nagyon sok mindent tud csinálni a kutyapárt, ezek nélkül a pozíciók, vagy nem tudom, tisztségek nélkül.
Most hogy látja az, hogy megvolt egy ellenzéki előválasztás, amin nagyon sok ember részt vett, ez növelte az ellenzék esélyét, vagy ahogy a miniszterelnök Orbán Viktor mondja, inkább csökkentette, mert aztán úgy fogalmazott, hogy még azt a versenyt se tudják megérni, amit saját maguk szerveztek.
Igen, ez egy vicces mondat. Hát én szerint nekem egyébként ugye amellett, hogy tényleg elég sok problémám van az ellenzékkel, én szerintem ez egy tök nagy siker, ahogy ezt így le tudták menedzselni, illetve hát a részvétel is egyébként tök magas volt, szerintem nagyon kevesen várták, és hát amit tényleg nagyon-nagyon régóta mondanak, hogy egy jelölttel próbálnak kiállni a Fidesz-szeren, ami hát logikus, azt végre meg tudták csinálni, tehát szerintem ez abszolút, abszolút jó. Igazából annyi, ami egy kicsit ilyen, bár nem tudom, nyilván ellenzékben nehéz, hogy ez szerintem az elmúlt 4 évben mondjuk 2 nagyobb sikere volt az ellenzéknek, egyik ugye az előválasztás, a másik pedig ugye a talán 2 évvel ezelőtti tüntetés sorozat, ahol elég sokakat sikerült kivinni az utcára. Csak ha megnézzük, azért mind a 2 egy ilyen hatalomtechnikai dolog, tehát annak a tüntetés sorozatnak szerintem egy végső következménye lett, hogy összefogott az ellenzék, és hát itt is egy hatalomtechnikai, hogy egy jelölt fog végül indulni, de mondom, hát ezt a Fidesz nyilván belekényszerítette ezzel a választási rendszerrel a pártokat ebbe.
És a kutyapártnak jó volt, hogy a többi ellenzéki párt megcsinálta ezt az előválasztást?
Hát én örülök minden olyannak, amitől egy kicsit is normálisabb hely lesz az ország, és így kell, nagyon örülnék, ha le tudnák váltani a Fideszt, és ebben a formában van rá esélyük, tehát ez szerintem tök jó, az is tök jó, hogy pár olyan szereplő, hát ha nem is eltűnt, de legalábbis elvesztette az előválasztást, akinek talán nem jobb, hogy nem lesz ott a jelöltek között. Tehát szerintem mindenképp tök jó, meg hát most ez ilyen basic, de hát nagyon rég volt az, hogy az ellenzék tematizálja a közbeszédet. És ez sikerült, és itt voltak viták a jelöltek között, programokról beszéltek, nem tudom, szakpolitikai kérdésekről, tehát azért ez egy tök jó dolog, szerintem mindenképp.
Ez még része a közbeszéd tematizálásának, hogy minden másnap előkerül, hogy a kutyapárttal mi legyen a többi ellenzéki párt szerint, vagyis hát az ellenzéki pártok szerint mi legyen a kutyapárttal? Egyáltalán a kutyapárt az ellenzéki pártnak számít?
Hát jelenleg értelemszerűen ellenzéki párt vagyunk, hiszen nem vagyunk még csak a parlamentben sem, tehát ugye van ellenzéki párt, meg kormánypárt, nagyjából ez a felosztás, tehát igen. Hát én nem tudom, ők meddig akarnak ezzel foglalkozni, ez nyilván az ő dolguk. Én nem is szeretnék ezekre úgy általában érdemben reagálni. Meg ugye az a másik, hogy én nem tudok az alapján döntéseket hozni, hogy más pártok szavazói mit mondanak. Tehát azt gondolom, senkinek nem meglepő, hogy a Fidesz se a szerint hoz döntéseket, hogy mondjuk a DK-s kommentelők mit mondanak, és mondjuk a MSZP-t se az befolyásolja, hogy mondjuk a Mi Hazánk kommentelői mit mondanak, és hát én is így vagyok ezekkel. Nem tudom tényleg, hát ez rajtuk múlik, hogy mennyit szeretnének velünk foglalkozni. Én nem szeretnék az ellenzékkel komolyabban foglalkozni, és igazából nem is szoktunk, tehát mi szerintem nem azzal töltjük az időnket, hogy az ellenzéket kritizáljuk.
Azt honnan tudja, hogy a kutyapártnak mi legyen az iránya? Azt mondja, hogy a többiek kommentelőit nem figyeli, saját kommentelőit figyeli, vagy van egy program, amit végre kell hajtani?
Hát van egy 50 fős pártagság, nyilván velük meg szoktuk beszélni a dolgokat.
Sosincs vita?
Egy ember van egyébként az 50 ember közül, aki szerette volna belépnénk az összefogásba, és van 49, aki pedig nem szerette volna, tehát nyilván velük beszéljük meg ezeket a dolgokat.
És a többiek, akik lehetséges, hogy a kutyapártra fognak szavazni, van olyan közvéleménykutató, aki már a parlamenti küszöb fölé méri a kutyapártot, hogyha a teljes népességre vetítjük ezt föl, akkor az több mint 50 ember.
Igen, hát nekik, hát hogy mondjam, mi mindig ugyanezt mondtuk nekik, és most is ugyanazt mondjuk nekik, amit eddig, tehát aki eddig ezt várta tőlünk, az szerintem azt hallja, amit eddig is hallott. Természetesen biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan szavazók, akik majd akik listán ránk szavaznak, de azt mondják, hogy ők azért szeretnének ezen túlmenően is tenni valamit a NER lebontása érdekében. Azt hiszem, hogy Lovasi András ugyanígy nyilatkozott talán egy hónappal ezelőtt, Úgyhogy ők meg majd egyéniben leszavaznak a ellenzéki jelöltre.
Mikor állítanak országos listát?
Hát lassan kéne, szerintem egy hónapon belül akkor ezt megpróbáljuk abszolválni.
Mi az országos lista állításának az elve? Az elnök vezeti? És utána jönnek a többiek?
Persze, én vagyok az első, és akkor jön a barátnőm, a kutyám, mindenféle rokonok, meg üzletfelek, és akkor ezzel az első 30-40 helyet megtöltjük, és akkor utána jöhetnek majd a többiek. Igen.
Azt látják-e már, hogy hány egyéni választókerületben fognak elindulni?
Hát 71 helyen kell a listához, ahhoz, hogy több legyen, ahhoz, hogy meglegyen a 71, ugye értelemszerűen megpróbáljuk több helyen összegyűjteni az aláírást, mert azért nem mindenhol egyszerű, de nem mi több helyen, tehát feleslegesen nekünk nem kell 90 jelölt, vagy 85 jelölt, mi 71 jelölt kell, tehát ennyi lesz a választása.
Hát mennyivel több helyen kell ahhoz összegyűjteni, hogy a 71 az biztos meglegyen, nem ugye ahhoz kell, hogy lehessen törvény szerint országos listát állítani, 80-85 helyen?
Hát nem, hát összegyűjteni szerintem elég 71 helyen, csak ugye ehhez több helyen kell megpróbálni összegyűjteni. És akkor ez igen, ez akár 106 is lehet, de mi aztán, hogyha most összejön 90 helyen, akkor is szerintem felesleges, tehát szerintem bőven elég az a 71 hely, mert ez is elég nagy meló lesz egyébként.
Hol nehéz összegyűjteni? Vagy hol nehezebb összegyűjteni?
Hát például Ózdon nem lesz könnyű, mert most nem jutottunk el oda kocsival tegnap előtt, úgyhogy ez egyen nehezebb lesz. Hát logikusan, tehát nyilván Budapesten meg a megyeszékhelyeken, nagyvárosokban egyszerűbb, de hát azért vannak elég komoly körzetek, ahol a legnagyobb város is 15 ezeres, nem igazán van egy tér, ahova kiállhatsz gyűjteni, tehát ők ott a lakásról lakásra kell menni. Ugye a törvényt is szigorították, tehát a vidéki városokban sok helyütt az ilyen nagyobb boltok parkolójába lehetett körülbelül gyűjteni, ott volt forgalom, ezt ugye megváltoztatták, tehát ezt most már nem lehet. De már van körülbelül 4000 ember egyébként, aki jelentkezett passzivistának a aláírás gyűjtésre, úgyhogy ezzel szerintem talán csinálható. Legutóbb szerintem olyan nagy serendeg 1000 ember segített nekünk egyébként, és akkor abból olyan 35 helyen ezt tud gyűjteni.
Akkor még jó sok helyen meg kell csinálni, ahhoz, hogy a 71 biztos meg legyen.
Igen, és bár ezt is bemondtam, de elmondom, hogy először tényleg az ember ugye szívrohamot kap, amikor a Volner úr benyújtotta, meg megszavazták ezt a törvényt, hogy akkor 71 helyen kell, de abból a szempontból meg tényleg jó, hogy kénytelenek vagyunk csinálni tényleg országos szervezetet a kutyapártból, tehát tényleg voltak olyan megyék, amiket elhanyagoltunk eddig, de most muszáj ott is csinálni valamit, vagy meg tök jó, mert akkor ott is vannak kutyapártos akciók.
De hogy lehet országos szervezetet csinálni, vagy hogy lehetett ebben a két évben, amikor egy csomó időben mozogni is alig lehetett az országban?
Hát ennek a, hát nyilván online azért lehetett dolgozni, és most, mit tudom én, tavasz óta, meg aztán abszolút, tehát én is heti 4 nap vidéken vagyok, és akkor itt csináljuk az egészet. Lett több emberünk, aki foglalkozik így az országos szervezetépítéssel, és ugye hát kutyapártos passzivisták meg mindenhol vannak, jelölt igazából több lenne, mint ahány hely van, tehát ebből nincs probléma, ami a meló az, hogy legyen csapat mindenhol. És hát mondom, hogy most visszatérnék oda, hogy nekem tényleg az lenne a fontos, hogy sok mindent csináljunk, és abban a szempontból meg ez tök hasznos, hogy most akkor, nem tudom, már Barcson is csinálunk például valamit.
De hogy választják ki, hogy hol nagy eséllyel jól lehet összegyűjteni a megfelelő számú aláírást, hol meg nem? Aztán utána a másik kérdés, hogy hol van esély, hogy egyéni választókerületben egy kutyapártos jelölt győzzön?
Hát ez 18-ban látszott, tehát Budapest az úgy igazából megvan magától, és már legutóbb is azt csináltuk egyébként, hogy aki hajlott rá, és budapesti őket, hát küldtük a vidéki városokba és a nehezebb körzetekbe. Azért ez látszik a aláírás gyűjtés egy-két napja után, hogy hol mennyire jönnek az aláírások, meg mennyi segítséget kell küldeni esetleg máshonnan. És mi volt a másik kérdés? Bocsánat.
Hát az, hogy van-e olyan körzet, látszik-e olyan körzet, amire azt mondják, hogy hát itt ez lehet, hogy megvan, vagy biztos, hogy megvan.
Hát nehéz megmondani, de egy olyan 105-106 körzet valószínűleg ilyen, ahol simán tudunk nyerni.
Többin nem kell dolgozni már.
Igen, hát nem tudom, most akik ismertebbek a párból, mit tudom én, a Szuzi fog indulni, gondolom Ferencvárosba, ugye ott alpolgármester, meg szerintem tök sok jó dolgot csinált, tehát ő azért meglepődnék, ha 1%-os eredményt érne.
Azokban a egyéni választókerületekben, ahol a többi ellenzéki párt úgy gondolja, hogy neki ott nyerő körzete van, indít a kutyapárt jelöltet, mert ez is egy állandó probléma.
Hát most ahol, ugye én úgy tudom, hogy van kb. 80 körzet, amiről előre meg lehet mondani, hogy a Fidesz vagy pedig az ellenzék fogja megnyerni. És van 20, pár, amit ugye billegőnek szoktak mondani, ez ahol így nagyjából hasonlóak, vagy pár százalék a különbség. Nyilván itt ezekben a, hogy mondjam, ha van rá mód, akkor azért, amikor majd eldöntjük, hogy esetleg melyikekben ne induljunk, mert több mint 71 hely jött össze, akkor az én, most erről nincs ilyen pár döntés, vagy valami, de az én személyes véleményem szerint érdemes arra figyelni, igen, hogy, hogy ezekbe esetleg akkor ezeket választani minden indulási helyeknek, ahol, ahol ez nagyon izgalmas az ellenzék esetében.
De ezzel akkor az ellenzéket akarják úgy győzelemre segíteni?
Hát, ha ez bármit is hozzájárul, de én mondom, én ebben nem vagyok biztos, tehát én úgy látom, hogy az, aki az úgyis le fog szavazni az ellenzékre, aki rájuk szavazna, de most ha már úgyis vannak ilyen úgymond felesleges körzetek, és mondjuk esetleg ki lehet dobni valamennyit, akkor szerintem érdemesebb ezeket.
De nem fogják magukra húzni azt, hogy megtolták annak az ellenzéki együttműködésnek a szekerét, amelybe egyébként nagyon komoly indokok alapján nem akartak beszállni?
Igen, ez már nagyon nehéz, mert ugye az ember bármit csinál mindenképpen, hát, valamiképpen rosszat csinál, igen. Simán lehet egyébként, hogy ez nem megy át a párton, és akkor ez nem lesz szempont. Bár bevallom, én személy szerint nem is azt nézném igazából, hogy milyen az adott körzet, hanem hogy ki ott az ellenzéki jelölt. Tehát azért nem mindenkit segít, vagy támogat az ember bármilyen szempontból ugyanolyan szívesen.
Tehát valakiről azt gondolják, hogy alkalmatlan, akkor a mellé nem állnak be. Vagy mögé, ha nem indulással.
Szerintem igen.
Erről kell valamilyen párt határozat? Tehát van egy ilyen strikt rendszere a Magyar Kétfarkú Kutyapártnak, hogy eldöntsék ezeket, vagy szűk körű kabinet dönti el?
Hát ugye van ez a tagság, bár most beléptettem 500 vasi romát én is, úgyhogy most már igazából én döntök mindenről a pártban. Persze, tehát ugye nálunk a tagság az nem olyan, mint a többi pártnál, nálunk nem lehet csak úgy bárki pártak, hanem ez ilyen meghívásos alapon megy, és azzal a szöveggel, hogyha valaki legalább egy éven át szervező munkát végzett, és mondjuk jól, őket meghívjuk, és ha akarnak, akkor lehetnek pártagok, miután döntőre a tagság, tehát igen, tehát alapvetően nálunk ez a pártagság, ami dönt. Véget ért ez a bázis diktatúra, amiben uraltam a pártot, és egyre demokratikusabbak lettünk.
Két farkú kutyapártnak például az LMP példája, ami annak idején úgy indult, hogy a két nagy tömb közé ékelődik be, és egyikbe se. Ez valamiféleképpen példa, vagy más a modell?
Hát az LMP ugye szomorú vége lett, ott a párt egyik fele így gondolta egy idő után, a másik fele pedig inkább ugye összefogott volna. Az egy különbség szerintem, hogy nálunk ugye most nincs ez a kettősség, tehát nem hiszem, hogy kettő-két farkú kutyapárt lesz hamarosan, emiatt, hogy a fele össze szeretne fogni az ellenzékkel.
Egy ideje ott tartunk, hogy megint kétosztatúvá vált a magyarországi politika. Vannak kormánypártok, meg vannak az összefogott ellenzéki pártok. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt az milyen ellenzéki párt? Mert az előbb már beszéltünk erről, de nem elég alaposan.
Ugye egyre nehezebb megmondani, hogy mi az, amit mondjuk itt centrumként definiálnak Magyarországon, és én tényleg most már kb. Azt látom, hogy az a centrum, akit mondjuk mind a kettő oldal korrupciója zavar. Hülyén érzem magam, tehát az, hogy az örök élettel, vagy az ingyensőrrel centrumnak neveznek valakit sokan, az nekem fura, ezek nekem inkább szélsőségesen populistább gondolatok, de hát így alakult. Az egyébként fura, és számomra különös, hogy egyébként ezen a középső térfélen nem igazán maradtak, vagy vannak legalábbis szavazók, jelentősebb szavazótáborral rendelkező szereplők, pedig hát ez szerintem egy elég komoly réteg. Tehát hogy a Bencsikéknek is azért úgy nem látom, hogy túl a név. De egyébként most jó hírem van, mert nemrég írt nekem valaki egy hete, hogy megalakult maga a centrumpárt.
Volt már
és akkor már négy követőjük is volt Facebookon, úgyhogy számíthatunk majd a centrumpártra, bármit is jelentsen ez.
És a Magyar Kétfarkú Kutyapártnak körülbelül mekkora most a támogatói rétege? Ha benn van a centrumban.
Hát én is a kutatásokat látom, ez van, ahol 1%, és van, ahol meg 6. A támogatóink száma igazából leginkább attól függ, hogy mikor van medián felmérés, mert akkor sok támogatónk van, amikor éppen nem medián felmérés van, akkor kevesebb támogatónk van. Hát ugye mi 100 000 szavazatot kaptunk egyébként 2018-ban, az volt talán 1,79%. Ugye hát ennek azért kéne a háromszorosa most, hogy bejussunk a parlamentbe.
Önkormányzati tapasztalatból mit lehet hasznosítani, ha például bejutnak a parlamentbe, és a mediának lesz igaza, és megugorják a küszöbet?
Hát az biztos, hogy például sok mindent lát az ember az önkormányzati működésben, vagy akár a esetleges korrupció ügyében, amiket mondjuk lehetne változtatni, és kicsit hatékonyabban működhetne az ország. Nekem a nagy, egyik nagy rákfeném az például a közbeszerzések, és hogy ugye ma 300 millió forint alatt meg lehet tenni, hogy úgy írnak ki egy építési beruházásra vonatkozó közbeszerzést, hogy csak 5 szereplőt kell meghívni. Ennek értelmét szerintem nincs, aki meg tudja mondani, tehát miért ne indulhatna el bárki egy adott közbeszerzésen, nyilván ha nagyobb a verseny, akkor az mindenképpen jobb. Ugyanilyen fajtája a közbeszerzésnek a úgynevezett keret közbeszerzések. Ugye ilyenkor nem azt csinálják, hogy egyesével kiírják a különféle feladatokra a közbeszerzést, és mindig megversenyeztetik, hanem kiírják előre sok évre, mondjuk egy 6 milliárd forintos keretet megnyer egy adott cég, majd utána mindent ő csinál. Ugye ez hogyha az ember hétköznap életére meg próbálom lefordítani, ez olyan, mintha én most azt mondom, hogy én most akkor pályázzanak az élelmiszerboltok, hogy hol fog vásárolni, nem tudom, 2 millió forintért a következő 2 évben, megnyeri a egyik élelmiszerbolt, és utána én csak oda mehetek vásárolni. Tehát ez az, aminek szerintem abszolút nincsen értelme, nagyon-nagyon versenykorlátozó, és nagyon elterjedt egyébként akár a 12. kerületben, mind a mélyépítési, mind az építési beruházások így zajlanak, hogy megnyeri egy cég, majd utána nincsen verseny, hanem mindent ő épít. Amit még látni, az a hogy mondjam, az alapvető ismeretek hiánya. Tehát, bár valóban van egy ilyen egy óra alatt végignyomkodható online kérdéssor, amit a képviselőknek ki kell tölteni, amikor képviselők lesznek, de nem, nincsen. Tehát mivel választott képviselők, ugye igazából semmiféle elvárás nincsen, se a munkájukat illetően. Tehát ugye egy képviselőt akkor rúgnak ki az önkormányzatból, ha egy éven át nem megy be. Ha évente egyszer bemegy, akkor már ő 4 évig kapja a fizetését. És a másik pedig a szakmai tapasztalat. Tehát vannak olyan dolgok, amiket szerintem egy önkormányzati képviselőnek muszáj tudnia ahhoz, hogy érdemben tudjon szavazni, meg dönteni, meg kell tudnia érteni. És most nem nagy dolgokról beszélek, de hogy egy szerződést, vagy egy opt-in tudjon használni, vagy egy tulajdonlapot ne adj Isten megértsen, vagy ismeri az ETDR-t, tehát van pár olyan dolog, amiket egyébként egy pár napos tanfolyammal szerintem simán meg lehetne tanítani, nagyon hasznos lenne, és én tök hülyén éreztem magam az első hónapokban, amíg nem néztem utána ezeknek a dolgoknak, tehát olyan emberek döntenek milliárdos pénzekről, akiknek a legalapvetőbb közigazgatási, jogi, közgazdasági ismereték nincsenek meg.
De nem fogunk így előbb-utóbb eljutni a cenzusos választáshoz, hogyha már a képviselőktől megköveteljük, hogy értsenek ahhoz, előbb-utóbb meg kell követelni a választóktól is, hogy értsenek a politikához. Volt már ilyen rendszer?
Igen, csak látod, hogy te is mondod, hogy felnevetek, hogy megköveteljük, hogy értsenek hozzá, amiért fizetést kapnak. Tehát ez ugye nem nagyon van más szakma, ahol nem kell semmennyit értened ahhoz, amiért te fizetést kapsz. Itt ugye ráadásul közpénzből kapsz fizetést. Teljesen furán alakult, és ugye ez nyilván az, hogy ugye ezek a választott tisztség. A választott tisztség, akkor nem kell diploma, akkor nem kell hozzáértés, akkor nem kell dolgozni.
Jó, de bocsánat, ott van a jegyző például, ott van az irodavezető. Tőlük be lehet kérni olyan anyagokat, még egy önkormányzatban is nyilván, amely döntés előkészítő anyag, és az ember ezt elolvassa, tud írni, olvasni, megérti, és dönteni tud, és a felelősség viszont az övé, a döntésé, nem az előkészítőjé. Nem így működik a rendszer?
Hát, ez több minden, tehát egyrészt ugye attól, hogy megkapja azokat a bizonyos információkat, hogyha nincs meg a szükséges hozzáértése, akkor nem biztos, hogy megérti azt az adott közbeszerzést. Egyébként nálunk a 12. keretben ez úgy működik, hogy konkrétan kiküldtek egy e-mailt a irodavezetőknek és a képviselőknek a jegyzőasszony, azzal, hogy a képviselők nem fordulhatnak az irodákhoz, nem tehetnek fel kérdéseket, csak is a jegyzőn keresztül. Pontosan 30 nap múlva válaszolnak, nem mindig, amikor 31 napos a hónap, akkor néha elrontják, és 31 nap múlva válaszolnak, és igyekeznek mindig a legkisebb információkat. Mondok egy rövid történetet, volt, hogy most nem említem, hogy kiről van szó, de volt, hogy felhívtam az egyik irodát, és lett volna egy kérdésem a építési szabályzattal kapcsolatban, nem értettem, ellentmondónak tűnt két pontja, nem vagyok szakértő. És el is kezdett válaszolni a hölgy, és utána egy ilyen 15 másodperc után mondja, hogy ú, de várjunk csak, ön képviselő, nem? De igen, mondom, az vagyok. Akkor nem mondhatok semmit, forduljon a jegyzőhöz. Tehát ez amikor a random lakó egyébként valószínűleg komolyabb tájékoztatást kapna, mint egy adott képviselő, tehát ez nem olyan, tehát senki ne úgy képzelje, hogy én bemegyek oda egy irodába, és nekem ott odaadnak papírokat. Tehát én ilyen 30 nap után írnak, hogy majd bemehetek, de akkor se fotózhatom le, ott jegyez meg azt a 60 oldalas, nem tudom, azt a 10 értékbestést, ott jegyzetelhez persze. Tehát, hogy nálunk nem látszik célnak az, hogy a képviselők, legalábbis a nem fideszes képviselők kellő információsak sem.
De megválasztott képviselőnek nem árt érteni ahhoz, amivel foglalkozik, akkor a jelöltnek is ilyen a kiválasztási rendszer, tehát akkor kell választani önkormányzati szakjogász jelölteket a magyar kétfarkú kutyapártnak, mert ez egy külön szakma. Nem hinném, hogy olyan sok van az országban.
Átunk rengeteg szakjogászunkat természetesen. Nem, én tényleg most csak a legbézikebb, tehát én most nem azt mondom, hogy jogi diplomája legyen, vagy közgazdasági, vagy hogy a kulturális bizottságban olyan jellegű végzettsége, csak mondom, legalább tényleg tehát azt érte, hogy működik egy önkormányzat, hogy egyáltalán hogy kell megírni egy előterjesztést, ilyeneket nem várnak el, hogy ezt tudjad, és nem is oktatják egyébként.
De tehát, kéne, hogy ezt bárki elvárja?
Hát én úgy gondolom, ha már
odarakunk embereket, több százezer
forintért ott dolgozik utána 4 vagy 5 éven át, én azért ilyen nagyon, de mondom, tényleg ne egy csodákra várjunk, de hogy én biztos vagyok benne, hogy van egy csomó olyan képviselő jelenleg, mondjuk a 12. kertben, aki leraksz egy tulajdonlapot, és ezt így nem érti. És akkor utána meg dönt ingatlan eladásokról, meg nem tudom. Tehát, igen. És amit a másik egyébként meg, hogy valamilyen szintű felelősség is kellene szerintem, ugye nagyon sok esetben hoznak ugye olyan döntéseket, akár a kormány, akár az a ember, aki mondjuk egy közérdekű adatot nem ad ki, csak 3 éves per után sikerül megkapni. Tehát itt ugye nincs semmiféle személyes felelős. És egyébként pont amikor arról van szó ugye az ellenzéki oldalon, hogy majd ugye most versenyeznek, hogy ki fog több fideszest lecsukni, és ugye az elszámoltatás nagyon fontos. És nagyon fontos egyértelműen. Csak hogy azért látni kell, hogy a mai rendszerben, hogy mondjam, ugye a közbeszerzések, mindenki, aki ért ezekhez és foglalkozik vele, az látja, hogy ezeknek éppen, hogy elfedjék a verseny, nagyon sok esetben az a lényegük, mindemellett legálisak. Egy közbeszerzést ugye érdemben megtámadni addig lehet, amíg nem zárult le. Utána persze lehet és lehet némi bírság, de mondok egy példát, amikor például a 12. kerület kedvenc cége, az Aribon, a Kft. Kapott a Kiving nevű cégtől melót, a Kiving ilyen állami ingatlanokkal foglalkozik, állami cég. 15 milliótól kellett volna kiírni a közbeszerzést, úgyhogy azt csinálták, hogy ugyanarra a munkára, ugyanazon a napon 2 szerződést kötöttek, az egyik 14,valahány millió, a másik meg nem tudom hány millió forint volt. Ugye ezt nem szabad, tehát nem szabad azért részekre bontani egy melót, hogy ne kelljen közbeszereztetni. És 3 évvel később ezt valaki megtámadta a közbeszerzési hatóságnál, és ott a döntőbizottság arra jutott, hogy hát valóban ez problémás, ez így szabálytalan volt. Mit tett? Ugye megbüntette 300 ezer forintra a Kivinget, vagyis téged meg engem, tehát minket, állami pénzről van szó. Tehát nagyon sok esetben ez fog történni. Az ajánlattevőt, tehát a céget, aki megnyeri a közbeszerzést, tök mindegy, hogy ő most Mészáros Lőrinc, vagy nem tudom, kiről van szó, ő jóhiszeműen ez volt a kiírás, ő elindult, megnyerte. Tehát ezeket nagyon-nagyon nehéz lesz szerintem megfogni, hogy azt mondjuk, hogy ezek, még ha tök nyilvánvalóan túlárazott dolgokról is van szó, meg stb., ő indult egyedül, vagy övé volt a legjobb ajánlat, vagy nem tudom, tehát az a baj, hogy ez az egész olyan szinten úgymond legalizálva van, hogy ez nehéz lesz
mizsányzni. Jó, de ha valami legalizálva van, akkor az törvényes. Akkor többséget kell szerezni a parlamentbe. Írni kell egy másik törvényt, és onnan kezdve ez nem lesz legális. Hatalmi kérdéseknél tartunk megint.
Igen, hát erre lesz, hogyha esetleg a kutyapárton múlik a ellenzéki többség, mert akkor remélhetőleg születnek majd ilyen törvények, amiket...
De megvan már a fejükben, hogy mi az, ha a többségről van szó, ami egy koalíciós kormánynál élethalál kérdés, akkor mi az, amit bevisznek egy tárgyalásba, hogy ezt, meg kell szavaznatok, és akkor megvan a mi 5 szavazatunk, ha mondjuk annyi lesz bent.
Hát nem is tudom, hol kezdjem, de vannak olyan lényeges dolgok egyébként az ellenzék gazdasági programjában, amikkel én például tök egyetértettem, de most ugye Márki-Zay Péter ugye ezekkel eléggé szembe megy, és egy ilyen jobboldalibb irányt vinne. Ezek szerintem elég problémások. Tehát mindaz, hogy ugye azt mondja, hogy neki tetszik a Fidesz családpolitikája.
Úgy jó, ahogy van, azt mondta. Igen. Nem szabad hozzányúlni. Adórendszerről nem is szabad beszélni.
Igen, és ez a meg a másik, ugye az egy kulcsos adó, ami van. És hát most a családpolitikánál, nem tudom, szerintem Fergely Zsuzsára lehet hivatkozni, mert ő azért elég szaktekintély így a szociálpolitika területén. Tehát ő is azt mondja, hogy ugye az a fajta családtámogatás, ami adókedvezményekre alapul, ugye az diszkriminatív, mert kizárja hát a szegényebb csoportokat, ezt mindenki látja, hogy a legtöbb ilyen családtámogatást azért mégiscsak azok, nem mondom, hogy a gazdagok, de hogy a legszegényebbek mindenesetre kimaradnak ebből a körből.
Mert adókedvezményekről van szó, az annak jár, aki adózik.
Akinek van pénze valamint, tehát minél több pénze van.
Az adózik, akinek van adóköteles jövedelme.
Igen.
Ez egy logika.
Persze, csak hogy itt is azért a minél alacsonyabb keresetű, vagy ugye annál kisebb támogatást kapsz. És ez végigmehetünk, ugyanez van, amit ők rezsicsökkentésnek neveznek, ott se nézték. Tehát ugyanúgy segítik a nagyon gazdagokat, sőt, hát jobban, mert aki a medencéjét fűti, az lehet, hogy többe, nem tudom, áramot vagy.
Jó, de a rezsicsökkentés, hogy Márki-Zay Péter szerint egy hülyeség.
Hát, rendben. Csak azt mondom, hogy az egész politika igazából erre irányul. Tehát a társadalom alsó 1-2-3 milliós rétegét én úgy látom, hogy elengedték. És mind a több kulcsos adó, mind egy másfajta család politikai rendszer, mindazt, hogy az áfánál ugye csak nem sikerül az alapvető élelmiszerek áfáját levinni minimálisra. Tehát nem véletlenül szokott az lenni, hogy csak országban váltogatják egymást a bal és a jobb oldali kormányok. És akkor nyilván mindegyiknek van egyfajta gazdaság politikája, és akkor ez így mind a kettő változik, és kicsit így felhúzza egyszer az egyik réteget, utána a másikabbnak jó, stb. Ez utána a erősen jobboldali gazdaság politika után, ami itt az elmúlt években volt, nem hiszem, hogy jót tenne az országnak, ha ugyanezt folytatnánk, de hát itt még simán lehet, hogy meggyőzi az ellenzék Márki-Zay Pétert arról, hogy amit ő eddig mondott, mégiscsak azt kellene támogatni. Ez egy jó kérdés.
A kutyapárt az identitását tekintve inkább baloldali párt?
Hát én úgy gondolom, hogy igen, én személy szerint bizonyára inkább baloldali, sőt, inkább én ilyen liberális embernek tartom magam.
Balliberális?
Akár, bár ez most már nagyon csúnya szó lett itt az elmúlt években. De én konzervatívnak nem nevezném magam legalábbis semmiképp, ez biztos.
Nem bonyolultabb ennél a kérdés? Egy csomó kérdésben nem lehet de valamire rámondani azt, persze, hogy ez, persze, ezen a ponton eldől.
Persze, a marihuana legalizációjában sokkal liberálisabb vagyok, mint a fegyvertartás liberalizáció.
De az például feltétel, hogyha kell a Magyar Kétfarkú Kutyapárt X számú szavazata egy kormánydöntés, ez akkor az csak akkor van meg, hogyha a fű legális?
Én nem hiszem, hogy úgy kellene egy parlamentben dolgozni, hogy mondunk 5 dolgot, és akkor azt mondjuk, hogy csak akkor szavazunk meg egyébként tök más dolgokat, ha ti ezeket támogatjátok.
De nem szerintem így szokott működni?
Hát én gondolom, hogy az adott kérdésben kell dönteni, és akkor annak a részeit kell megvizsgálni, érted? Tehát, ami egyébként elég melós lesz valószínűleg.
Végül is viccpárt, vagy rendszerkritikus párt?
Hát bevallom, én őszintén igazából 2016-ig mondtam azt a kutyapártra, hogy ez most itt 100%-ában egy viccpárt, odáig tök kevesen csináltuk, és tényleg egy ilyen, nem tudom, vicces posztokat írtunk a Facebookra, meg ilyen street artokat, meg plakátokat csináltunk. És én 16-ban nyitotta ki a párt a kapuit, úgyhogy igazából jöjjön bárki, aki szeretne valamit csinálni. És akkor jöttek sokan, és kiderült, hogy nem akar mindenki vicces plakátokat csinálni. És akkor utána elindultak ezek a városfelújítós dolgaink, vagy a szociális dolgok, vagy a zöld dolgok, vagy nem tudom, mert túra csoportja van a kutyapárt, balett csoportja van a kutyapártnak, ami a gyakorlatban 4 ilyen középkorú, hát ilyen pocakos férfit jelent, de most szerencsére egy éve nem akarom megbántani őket, cukik egyébként. Tehát most már az elég sok rétű lett a kutyapárt tevékenysége. És hát az biztos, hogy a sokkal több melónk meg energiánk van ezekben a hát nem vicces, hanem értelmes vagy hasznos dolgokban, amiket csinálunk. A rendszerkritikusság, megmondom, ez tényleg, én már nem tudom ezt most ki hogyan definiálja, nem, hogy mondjam, nem a parlamentális rendszer ellen vagyunk, nem a kapitalizmus ellen vagyunk, nem tudom, de mondhatjuk azt, hogy rendszerellenes az, hogyha valaki nem fog össze olyan pártokkal, akikről mondjuk rossz a véleménye, és nem szentesíti a cél nálunk az eszközt. Nem biztos, hogy a rendszerkritika erre a legjobb szó.
De baloldaliként nincsenek egy kicsit se a kapitalizmus ellen, mert a baloldalnak azért van egy ilyen kapitalizmus ellenes egyenlősítő motívuma, nem? Uh-huh. Vagy félreértem?
Hát személy szerint persze, tehát ugye, csak ugye most Magyarországon egy kicsit más a probléma, tehát amennyire én látom, ugye ez a probléma Nyugat-Európában elég jelentős, ahol az adott nagy multinacionális cégek azért ugye tudnak hatni a kormányok politikájára, a német autógyárakkal, mert tehát ugye azért, mert Magyarország kedves a német autógyárakhoz, akkor ugye a Merkel is viszonylag kedves volt velünk, amennyire tehette. Tehát azért ezek a cégek valószínűleg jobban a lobby erejükkel jobban beleszólnak a politikába, mint amennyire nekik kellene. Magyarországon pont a másik helyzet van. Itt nem az, hogy nagy cégek beleszólnak a kormány politikájába. Itt az van, hogy a kormány közeli figurák hoznak létre nagy cégeket, akik állami pénzekből lesznek az ország leghatalmasabb cégei, és az ország leggazdagabb emberei adott esetben. Szóval itt azért valószínűleg itt egyelőre inkább ezzel kellene valamit kezdeni, hogy ne állami pénzben működjenek, és első úgy tűnik, hogy nem is túl hatékonyan. Tehát azok a cégek, amik elképesztő mennyiségű állami pénzt kaptak, azért nincs sok közülük, aki mondjuk a piacon, mondjuk a nyugat-európai piacon is megjelent volna, mint vannak, tudom, vannak kivétek, de hogy nem az a jellemző, hogy ezek a cégek akkor majd terjeszkednek, és tehát amikor ugye arról beszéltek, hogy nem tudom már pontosan idézni, de volt ugye ez a mondat, hogy ez a Fidesz legfőbb politikája, amit ugye mások korrupciónak neveznek, ugye az, hogy magyar cégekhez mennek ezek a, nyerik a közbeszerzéseket, vagy mennek az állami milliárdok. És ugye, de aztán meg nem lettek azok a cégek, tehát ezek nem piacon élnek a mai napig, hanem megmaradt ez, hogy állami javarész, legalábbis állami pénzekből élnek.
Fordítva is végig lehet gondolni, hogyha úgy változtatják meg a közbeszerzési szabályokat, ahogy a magyar kétfarkú kutyapárt mondja, akkor nem ezek a cégek fognak nyerni, hanem nemzetközi multik fognak nyerni. Mindig.
Hát azért nem feltétlenül.
Hát valószínűleg
szerintem
nagyobbak.
Hát ez egy jó kérdés, lehet, hogy nagyobb arányban nyernek egyébként, mert ugye most.
És akkor fölmerül a kérdés, hogy jó-e az nekünk?
Hát, hogy mondjam,
mert a verseny szabad, de jó-e az nekünk?
Ha valahogy azt tudták volna hozni azt, hogy ez a magyar cégek közt legyen valamiféle verseny, akkor az valószínűleg egy jó dolog lett volna. De nem a magyar cégek közt van verseny, hanem a Mészáros Lőrinc építi a stadiont. Tehát, hogy itt ez a gond, hogy azt meg nem, amiből aztán nem tudom, mennyi csorog ide bárkinek.
Van-e a rendszerkritikus pártoknak, korábban viccpártoknak valamilyen együttműködése? Csehországban érdekes folyamatok zajlanak, kalózok és polgármesterek pártja halad a kormányalakítás felé. Mm. Skandináv országokban is vannak erre példák. Van ennek valami nemzetközi rendszere, vagy ez a humor az helyi?
Hát most így Magyarországon ugye itt volt egy kalózpárt, amit bevallom, nem is tudom, létezik-e, de itt különösebben nem futottak be. Nekünk igazából kapcsolatunk, egyedül a érdemi kapcsolatunk az a német viccpárttal van. Ugye a Die Partei nevű párt, akinek van is kettő képviselője az EP-be, illetve most már csak egy, mert az egyik kilépett, mondván, hogy nem viccesek. De velük egyébként azért nehéz együttműködni, mert ugye a német humorról van szó, és hát nem mindig értem a poénjaikat. De egyébként ők jöttek segíteni 18-ban aláírásgyűjtésnél, és kicsit vicces volt, mert ugye az nekünk, hát nyilván egész nap telefonáltunk, meg egy elég fárasztó két hét volt, de tudtuk, hogy jött, nem tudom, 10 ember a német viccpártól, de úgy nem nagyon akartunk velük foglalkozni, mert nem értünk rá, meg hát most ugye aláírásgyűjtésben egy ember, aki nem beszél magyarul, nyilván nem egy nagy segítség, és mindig csak hallottuk a híreket, hogy hú, most éppen felbukkantak, nem tudom, Sopronban valamit csinálnak, most nem tudom, elmentek Jászberénybe, és ott valamit csinálnak.
Sopronban nagyobb esélye beszélnek.
Igen, hát mondjuk még hatékonyabb, igen. De igazából csak velük van, tehát én de ők viszont tényleg ez a klasszik viccpárt, tehát ott nincs mögötte ilyen ért, vagy amit remélem legalábbis, hogy mit csinálunk értelmes dolgokat, náluk olyan szanyra nem láttam, tehát abszolút ez a viccpárt vonalom.
Értelmes dolgokkal, megálló felújítással például, mire lehet menni ma Magyarországon?
Hát nekünk ugye ezen a értelme azért részben a kutyapárt létezésének ez az aktív cselekvő állampolgár, illetve hát a civil közösségek erősítése, tehát hogy ne nyavajogjunk és ne mindig csak szidjunk dolgokat, ne feltétlenül várjunk arra a hatóságra, aki már 8 éve nem csinálja meg, amit szeretnénk. Persze küldjük el neki a leveleket, de ha nem történik semmi, akkor csináljuk meg, meglepően kevés pénzből egyébként. Tehát egyébként 10 millióból szokott épülni egy buszmegálló, mi 200.000 forintból szoktunk építeni buszmegállót, padot is, nem tudom, 25.000 forintból lehet építeni, és amikor megnézed, hogy más mennyiből csinálja, akkor sokszorosa. Szerintem marha jó közösségépítő dolog egyébként, amikor a helyiek, tehát mindig igyekszünk a helyiekkel együtt csinálni nyilván ezeket az akciókat, és úgy láttam, hogy tök örülnek. Tehát azok is, akik részt vesznek benne. A másik, ami meglepő, hogy elképesztő népszerű tud lenni a legapróbb dolog. Tehát nem tudom, megcsinál az ember Tatabányán 2 padot, és lefesti ilyen, nem is különösen nagy szám valami, lefestjük kékre, meg ráfújunk halakat, akkor azt kapja a helyi, nem tudom, városi Facebook csoportba a legtöbb lájkot az elmúlt egy évben. Tehát olyan kis dolgoknak is tudnak örülni az emberek. És egyébként ezt én tök hiányolom a önkormányzatok részéről is, hogy van rengeteg lakó, aki tök szívesen részt venne ezekben a város felújító munkákban, és ezeket valahogy én nem látom, hogy megszerveznék, tehát hogy nekik esélyt, lehetőséget adjanak, és mondok egy, ne csak rosszat mondjak, mindig a 12. kerületről, nálunk például a zöld irodának ez a funkciója tök jól működik, hogy örökbe fogadhatnak az emberek közterületet, minden segítséget megkapnak hozzá, tehát tanácsokat, virágmagot, ásót adnak, nem tudom, tényleg mindent, és akkor ott meggondozgatják ezeket a zöld területeket. Apróságról van szó, de hogy ugyanígy a padokat is fel lehetne újítani, meg mehetnénk tovább. Tehát, hogy általában így a szemétszedés szintjén leragadnak sokszor ezek a dolgok, de komolyabb dolgokat is meg lehet csinálni. Az ember szívesen csinálják, jobban fognak rá vigyázni, ha ők csinálták, tényleg közösségépítő. Tehát szerintem ezt abszolút lehetne nagyobba is csinálni.
Jó, de hogyha elkezdik nagyobba csinálni egy politikusnak, jól áll például az, hogyha zebrát fest, meg fogja kapni, hogy ezt most csak azért csinálja, hogy összegyűjtse a lájkot.
Az abszolút nem áll jól, az nekem nagyon nem szimpatikus, amikor kimegy és úgy tesz, mintha dolgozna. Neki nem az a dolga, hogy ő csinálja. Neki az a dolga, hogy a önkormányzat megszervezze, hogy a lakók meg tudják csinálni. Fizesse ki az anyagköltséget mondjuk. Csináljon egy időpontot, adja meg a segítséget, és majd megcsinálják szépen a lakók, és ne menjen oda fotózkodni semmiképpen a polgármester, de hogy motiválja a lakókat erre, és ugye jelenleg az van, hogy ez ugye konkrétan tilos. Tehát te nem
mondjuk én sem nagyon örülnék, hogyha teljesen vadidegenek hozzáértés nélkül elkezdenének zebrát festeni. Már a fene tudja, hogy abból mi fog kisülni.
Hát zebrát azt mi sem merünk, mert az ott valakit elütnek.
Közúti jelzés megváltoztatása az egy bűncselekmény.
Zebrát semmiféleképpen ne fessen senki szerintem. Szegény momentumos gyerek ellen is még mindig tartasztam az eljárás, aki ezt megtette Budakeszin, ha jól mondom. Nem, azt nem, de hát de ilyen utcabútorok felújítását, és ugye ez tilos, tehát minket nem érdekel, meg megcsináljuk, de alapból nem mehet oda valaki, hogy most akár csak az se, hogy lecsiszolja, és ugyanolyan színre visszafestje azt
nem az
padot. Mert nem az övé. Nem az pontosan. Övé. Igen. De hogy mondom, erre lehetne nyitni, és nyilván ne azt mondják, hogy oké, most akkor mindenki menjen is, amit akar, mert valószínűleg tényleg káosz lenne, de adott területeken, megfelelő tervekkel tök jól be lehetne vonni az embereket, és örülnek, mondom, mindenkinek jó. Tehát, és elvégzik az önkormányzat munkáját ingyen egyébként, miközben mindenki boldog tőle, még a polgármester is népszerűbb lesz, mert jobb lett, meg nem tudom, tehát ezen a vonalon szerintem sok mindent lehet tenni, amitől jobb lenne az ország.
Politikai karrieristák megjelentek már a két farkú kutyapártban, akik látják, hogy ha ide belépnek, akkor egyenes útjuk vezet valahova?
Hát a kutyám az ilyen szerintem, mert így nem dolgozik semmit, és egyelőre ő a miniszterelnök jelöltünk, tehát ő egy ilyen, hát másról én nem tudok.
Köszönöm szépen.
Köszönöm én.
Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke volt az Inforádió Arénájának vendége, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, én Exterde Tibor vagyok.